Jó néhány évvel ezelőtt szereztem meg a tanári diplomát, több mint 18 éve tanítok informatikát és hittant és erkölcstant, és az első dolog, amivel szembesültem jó néhány évvel ezelőtt, hogy bementem, beültem ismét a padba, mint ahogy most is padba ülök, mert a mester diplomámat próbálom megszerezni, és reménységem, hogy az Úr megsegít. Ezért nem tudtam közöttetek lenni a tegnapi nap folyamán, mert Egerben a tanulmányaimat folytattam. És amikor jó néhány évvel ezelőtt beültem ismét a padba, és az előadó tanár, professzor úr elkezdte hangsúlyozni azt, hogy lehet valaki lendületes, erőteljes, megfelelő módon hangsúlyozza azt, amit mond, megfelelően gesztikulál, szóval minden a helyén van, a hallgatóság mégsem fogja csak a töredékét megjegyezni, egy olyan 10-15%, ez statisztika, ez tény. Viszont, ha van hozzá egy megfelelő néhány kép vagy prezentáció, akkor hatszor olyan hatékony lehet a dolog. Nem tudom, hogy mennyire emlékeztek még a régi imaházra, gondolom nem kérdés, de azért ez a mostani sokkal szebb, és isteni a dicsőség mind azért, hogy ez az imaház megújulhatott, és ezt kívánom, hogy újuljon meg a szíved, az életed és egész valód, hogy ez a hajlék, imádságháza lehessen hosszú időn keresztül. Ha van Bibliád, akkor nyisd meg velem együtt a Korintusi második levél 4. részéből a 7. versről a 15. versig fogom olvasni. A mai nap folyamán a 7. versről a 14. versig a délelőtti istentiszteleten ezt fogom olvasni, és a délután pedig a 15. versből szeretnék prédikálni, de ahhoz, hogy ez megvalósuljon, hogy minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére, ehhez van valami a 7. versről a 14. versig, erről fogok ma délelőtt tanítani, és Isten iránti tiszteletből álljunk fel, és így kísérjük figyelemmel Isten beszédét. Tehát a Korintusi második levél 4. részéből a 7. verstől, az újfordítású Biblia alapján olvasom az igét. Ez a kincsünk pedig cserép edényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de nem pusztulunk el. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is látható legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelenül a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is látható legyen halandó testünkben. Ezért a halál bennünk végzi a munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, Isten szent lelkéről van itt szó, ahogyan megvan írva, hittem, ezért szóltam. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Imádkozunk, kérjük az Úr áldását az ige hallgatására és megértésére. Atyám, nagyon köszönöm, hogy Jézus Krisztus nevében lehetünk együtt. Köszönjük az igét, amely örökérvényű kijelentés. Köszönjük, hogy Jézus azt mondta, ez az ég és az a föld elmúlik, de a te beszéded megáll. Ezért, mint sötét helyen világító fényforrásra akarunk figyelni ebben a délelőttben is, és azért imádkozom, hogy adj nekünk halló füleket, látó szemeket és nyitott szívet, hogy a te ígédet befogadjuk, hogy készségesek legyünk, mint ahogy a Biblia mondja, a bérei készségesen fogadták az igét, és az életet jelentett számukra, és növekedtek. Így imádkozom, hogy áld meg az életünket, az ige tanulmányozásunkat, és a hétköznapok harcaiban és küzdelmeiben add a te drága szent lelkedet, hogy ezek az igék működjenek az életünkben, és erőteljessé váljanak. Jézus nevében imádkoztam. Amen. Foglaljunk helyet. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. Mindig az a problémám, hogy nem tudom, hogy mikor hagyjam abba, és mennyit mondhatok el nektek, vagy éppen azoknak, akiknek prédikálok. Rögtön, ahogy én most imádkoztam, számtalan gondolat jött elém, és úgy gondoltam, hogy van, amit meg kell, hogy osszak veletek. Az egyik az Isten beszéde. Tökéletes. Azt, amit olvasunk Mózes első könyvében, az arról szól, amit az ördög mind a mai napig tesz. Mindent megtesz azért, hogy a Bibliát kételkedve fogadjuk. Mi is volt, amit mondott az ördög Ádámnak és Évának? Csak ugyanazt mondta Isten. amikor kezedbe vetted már a Bibliát, vagy ahányszor kezedbe vetted a Bibliát, volt-e már olyan alkalom, amikor esetleg jött egy olyan gondolat, hogy talán ezt tényleg úgy kell érteni, amit le van írva? Ha szívedre teszed a kezedet, akkor úgy gondolom, hogy voltak ilyen dolgok. A mai napig a Biblia, Isten beszéde a legvitatottabb könyv. Tudjátok, hány mese, vagy történet, vagy monda van a szakirodalomban, amit soha senki még nem mond kétségbe? De az Isten beszédét mindig kétségbe vonják az emberek. Mindegy, hogy 100 évvel ezelőtt volt élő emberekről van szó, vagy 1000 évvel ezelőtt, vagy néhány évtizeddel később. Mindig kétségbe fogják vonni. És tudjátok miért? Mert a zsidókhoz írt levélben van egy ige szakasz. A Bibliáról beszél. Azt mondja, hogy az Isten igéje, milyen is az Isten igéje? Élesebb minden kétélű karnál. Áthatol a szellem, a lélek, az ízületek és a velük szétválásai, és megítéli a szív gondolatát és szándékát, és nincs olyan teremtmény, amelyet le ne leplezne, minnyájan mezítelenek vagyunk az ő szemei előtt. Erre képes az Isten beszéde. Semmi más nem ítéli meg az ördögöt, és a démonokat, és a fejedelmeket, csak az Isten beszéde. Ezért tisztában van ezzel az ördög, neki azért jó néhány ezer év forja van velünk szemben. És ő tudja ezeket az igazságokat, tudja, hogy semmi nem leplezi le a sátán munkáját, a hazugságot, a sötétség dolgait, csak az Isten beszéde. Hisz Mózes első könyvéhez odalapozva azt látjuk az első néhány fejezetben, hogy hogyan történt a teremtés. Ez az, amit egyes nagyegyházak ma megkérdőjeleznek, hogy azt nem kell szó szerint érteni. Mert azok tartalmaznak mesés elemeket. Erre én azt mondom, hogy akkor a 10 parancsolatot se kell szó szerint érteni, ha ebbe a kerékvágásba megyünk. Mert a 10 parancsolat pontosan arról beszél, a nyugalom napjának a megszentelésére nézve, hogy mivel 6 nap alatt teremtette Isten a világot, és a 7. napon megnyugodott, ezért szentel meg a nyugalom napját. Na? Szóval, értitek, ha ebben a hamis gondolkodásmódban haladunk tovább, hogy megkérdőjelezzük a teremtés igazságát, akkor megkérdőjelezhetjük a 10 parancsolat igazságát és az egész Bibliát. És az ördög ezt akarja. Ezt akarja. Tehát amikor kezedbe veszed a Bibliát, akkor imádkozz és azt mondd, Uram, minden hitetlenségnek nemet mondok a Jézus nevében. Minden hazugságot elűzök a szívemből, az elmémből és az életemből. És úgy, ahogy a Szentírás mondja, szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, mert meg tudja tartani, mit tud megtartani? Az érzéseinket. A pszichét. Nem a szellemet, a pneumát. És mivel nincs következetesen lefordítva a Bibliákban a szellem és a lélek szó különbözősége, itt egy nagyon alapvető kijelentés van, és igazság van Jakab levelében. Ha én szeliden fogadom a belém oltott igét, akkor megtartja az érzéseimet. Ja, nem csak az örökkévaló szellememre van Istennek gondja? De rá gondja van, de az én érzéseimre, az én lelkemre, az én érzelmeimre, a mindennapjaimra. Hisz velem van minden nap a világ végezeté. Nézzük hát az igazságot. Délután 4 dologról szeretnék szólni. Minden érzetek van. Lehet, hogy azt mondod, ó, az életemben számtalan olyan dolog van. Nem akarom a délutánt elmondani, mert akkor nincs értelme a délutáni igehirdetésnek. A kegyelem sokasodik. Hogyan tudom ezt sokasítani? Egyre többen adjanak hálát és Isten dicsősége. De ahhoz, hogy eljussunk a 15. versig, azért van egy út, amin vezet Isten. És erről szól a 7. verstől a 14. versig az ige, és erről szeretnék néhány dolgot a szívetekre helyezni. Az első a kincsek. Úgy fogalmazta meg Pál apostol Isten kinyilatkoztatását, mert hisszük, hogy a Biblia nem hasonlítható semmiféle más könyvhöz, ez Isten kinyilatkoztatása, üzenete, beszéde. Ezért tekinthetünk rá, ezért nézhetünk bele, megítéli a szívem gondolatát és szándékát, világossá teszi, hogy mi vár rám, és segít engem azon az úton járni, amely Jézushoz visz, és közeled. És azt mondja Pál apostol, hogy ez a kincsünk, cserép edényekben van. Tudjátok, hogy az előbb, ahogy ott ültem, és énekeltétek az énekeket, ez jutott eszembe. De jó lenne, egy cserép darab itt lenne, mert akkor fogtam volna, és így elejtettem volna. Lehet, hogy egy kicsit sokkoló lett volna, meg utána majd, aki takarít, egy kicsit takarítania kellett volna, de biztos volt már, nem nehéz elképzelni, az biztos volt már poharad, vagy edényed, vagy bármi egyéb, nem fatányérod, az is el tud törni persze, de számtalan olyan edény, ami törékeny. Hát a bibliai időkben ilyen edények voltak, és itt azért látható egy ilyen hosszabb edény, ez különböző gabonák tárolására is alkalmas volt, de Kumránba ilyen tekert, ilyen edényekbe helyezték el a bibliai tekercseket, és beviaszolták, tehát lezárták hermetikusan, és több ezer évet kibírtak ezek a tekercsek, és megtaláltak olyan bibliai tekercseket és töredékeket ilyen Kumránba, ami a Bibliánk. Mert az esszénusok azzal foglalkoztak, hogy a Bibliát másolták, és hagyományozták tovább. De ez a példa világosan beszél arról, hogy milyen az életem, milyen a te életed. Egy cserép, törékeny, és nagyon hamar gyenge tud lenni. Ezt az ellenség ki tudja használni. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen érzés, egy ilyen gondolat a szívedben, amikor jött az ellenség, és azt mondta, lehet, hogy éppen az osztálytársad tekintetében, fú, képzeljétek el, hadd hozzak egy példát, tegnap délutáni nagyon erőteljes volt, bementem az egyik nagy áruház láncba, mert bevásároltam délután, és már állok ott a pénztárba, és egy kisfiú, egy házas pár, két olyan 5-4 éves gyermekével ott vál a pénztárban. Hát a kisfiú az egy, az mit mindent megcsinált, csak éppen felmosórony nem volt, de ki elvette a rágót, meg minden egyebeket, tudjátok, úgy csinálják a nagy áruházakban, hogy a pénztárcában kevesebb pénz maradjon. Ez politika, már nem ez gazdaságpolitika. És hát a gyerekekkel már vannak olyan szülők, akik azt mondják, hogy hát nem látod, hogy mennyi mindent kaptál, és a mindent, de azért még megveszük azt a kis cukorkát, rágót és egyebet, és fogy a pénz. Na, lényeg az, hogy ez a kisfiú, ez brutálisan viselkedett. Látszott a fiatal házaspáron, hogy igen, nem egy jó módú házaspár volt, az öltözőtükön ez látszódott, és már vettek dolgokat a gyereknek, és az anya elkezdett vele kiabálni. Nagyon csúnyán. A gyereknek fogta, és bedugta a fülét. Azt hittem, hogy elsüllyedek ott, de ahogy beszélt, nem az, hogy kiabált, az is. De ahogy gyalázta a saját vérszerinti gyerekét. Ha nem tetszik, fiam, akkor keresd magadnak egy másik családot. És ilyen gondolatok. És úgy le voltam döbbenve azon, hogy ott mindenki előtt ment a Premier Plan vetítés. És úgy elém jött a ma délelőtti prédikáció. És azt mondtam, na, hát ez egy jó példa, vagyis egy rossz példa, hogy döbbenetes. De ez az ellenségnek a munkája, hogy értéktelen vagy, semmi vagy, nincs értelme az életednek, sose fog sikerülni, és a különböző dolgok. Hány és hány ilyen dolog van? Ja, egy másik példa, letekartam itt valamit, mindjárt kinyitom. Szerintetek hányszor beszél a Biblia emberekre nézve, hogy te egy döbölött kutya vagy? Van esetleg? Én nekem könnyű volt, kikerestem, mert ezt a szívemre helyezte az Úr, és rögtön beírtam, hogy ül a programba, rögtön kiadta a választ. De van-e esetleg olyan bibliai történet, ahol, hát van, mert mondtam, de hány olyan bibliai történetet, na mégis, van-e esetleg valakinek valamilyen szám? Nem probléma, nem lesz osztályzat rá, nem kapsz egyes, megbuktál, újra kell ismételned, ez semmi, tehát ez nem tanítási óra, de mégis, mit gondoltok?
Három.
Köszönöm szépen. Te letöltötted a vázlatomat? Barnabás fiamban néha gondba vagyok, mert amikor megyünk együtt szolgálni, akkor azt szoktam mondani, hogy édesapám, idadod a vázlatodat, és majd én elmondom. Aztán szoktam mondani, hogy azért nem egészen ilyen könnyű, de tényleg három ilyen történet van. Ez a egy Sámuel és a kettő Sámuelben van. Az egyik alkalom, amikor, tehát a három ember, akire mondják, hogy döglött kutya, Dávid, amikor Simei elkezdi, vagyis Dávid gondolja ezt, ki vagyok én, amikor Saul ellen menekül, magáról beszél így. Mennyire elkeseredett, mennyire szorult helyzetben volt, azt mondja a királynak, pedig ő volt Istentől felkenve, Saultól már eltávozott az Úr lelke, már mindenki tudta, hogy a következő király Dávid lesz, de mégis az adott szorult helyzetben azt mondja Dávid, 1 Sámuel 24.15-ben van, ki ellen vonult ki Izrael királya? Kit üldözöl? Egy döglött kutyát vagy egy árvaból? Hát, Dávid önmagáról beszél. Később döbbenetes voltam, amikor Saul háza megsemmisül, és Jonatánval való barátsága miatt Jonatán fiát a pusztaságból, Lódebárból elhozatja. Ezt az embert úgy hívták, hogy Mefibóset. Ő egy egészséges fiúként született, de amikor a dajka elfutott, mert hallotta, hogy meghalt az apja és a nagyapja, Mefibósetnek elej megbotott és elejtette a gyermeket, és mindkét lábára béna lett. És amikor Dávid elhozta a saját asztalához a gyermekei közé ezt a béna Mefibósetet a pusztából, akkor Mefibóset azt mondja, mi a te szolgád egy döglött kutya? Szóval amikor különböző nyomorúságok, próbák és helyzetek jönnek, akkor jön az ellenség és azt mondja, mi az életed értelme? Van-e érték az életedben? Most gondolj bele, itt van ez a kijelentés, kincsünk cserépedény. Egy törékeny, sérülékeny dolog. És valóban az. És amikor egy-egy törés történik az életünkben, akkor rögtön ott van az ellenség. És azt fogja mondani, értéktelen vagy, semmi vagy. Eddig, amit felmutattál, az egy nagy nulla. És számtalan ilyen dolgokkal találkozunk. És nézzétek meg, és a harmadik ilyen dolog, ami a 2 Sámuel 16-ban található, amikor Simei gyalázza Dávidot, és azt mondja, mert hogy menekülnek Bahurimba, Jeruzsálemből, saját fia ellen Abszolom elől menekül Dávid, és elkezd jönni egy ember, aki kővel haigálja Dávidot, és gyalázza, és ócsárolja, és becsmérli Dávidot, és azt mondja a katonája ott Dávid mellett, Uram királyom, mit képzel ez a döglött kutya? Levágom! Azt mondja Dávid, nem. De hát egy élő kutya az még csak-csak. Néhány hete az egyik kolléganőm mutatja a fényképet, nézd meg, milyen fantasztikus kutyám van. Nem tudom hány éve Európába, Svájcba, különböző helyekre viszi, mert díjakat nyert. Nem kérdeztem meg, hogy mennyit ér ez a kutya, mert biztos, hogy nagyon sokat ér, de az látszott rajta, hogy ez a kutya mosolyog, az jól érzi magát abban, amiben van, a gazdája még inkább. Szóval egy ilyen kutya, ami már medálokat, akkor serlegeket, meg mindenféle okleveleket nyert, azt mondom, hogy fú, hát ez a kutya ér valamit. De hát egy döglött kutya, mennyit ér egy döglött kutya? Semmi. Tehát amikor azt mondja Dávid magáról, hogy egy döglött kutya vagyok, vagy egy árva bolha, amikor azt mondja Mefibóset, mert lebénult, és egy olyan trauma érte, egy olyan sok érte, amit nem tudott feldolgozni, és oda kerül a király elé, mi a te szolgád egy döglött kutya? Akkor mit gondoltak ezek az emberek önmagukról? Milyen volt az önbecsülésük? Mennyire benne voltak abban a mélységben? Hát ez az, amire szeretném a szívedre felhívni, és a szívedhez szólni, hogy miközben a testünk egy cserépedény, ez tény. És könnyen sérülhet ez a cserépedény, vigyázz rá. De soha ne engedd az ellenségnek, hogy gyalázzon téged. Miért? Mert azt mondja az ige, hogy igaz, hogy cserépedény, de kincs van benne. Kincs van benne. Ez a testünk cserépedében van, de kincs van benne. Azért, hogy azt a rendkívül erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Fantasztikus dolog, amit Isten véghez tud vinni ezzel a cserépedénnyel. Fantasztikus dolog az, amit meg tud mutatni az ő dicsőségéből és hatalmából. És gondolj csak abba, hogy ha Jézus áldozatára gondolunk, arra, hogy Isten megengedte, hogy Jézus eljöjjön, hogy ott hagyja a dicsőséget, hogy szolgai formát vett fel, és emberré lett valóságosan, azt mondja a Biblia, hogy Jézus ki-e Istennek? Az egyetlen egye. Az egyetlen egye. A legdrágábban. A legdrágábbat adta Isten érted és én értem. Ezért a törékeny, semmi cserépért. Használhatatlan talán néha. És igazából, hogy mit töltök bele, hogy miben élsz és miben jársz, lesz értéktelen vagy értékes. Erről beszél egyébként a Szentírás, hogy attól lesz megbecsült az edényem, és Istennek kedves és hasznos, hogyha megtisztítom önmagamat, oda jövök a vér alá, Krisztus megtisztít, és én magam is elfordulok a gonosz dolgoktól. Akkor megbecsült, és hasznos, és kedves edények leszünk. Isteni a dicsőség. Timóteusi levélben van, szeretném ezt felolvasni, ki is írtam a kivetítőre. Ha megtisztulsz, hasznos lesz. 2 Timóteus 2.20-21. Egy nagyházban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és cserépedények. Amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki. Ez a lényeg. Nem az örökségem számít, nem a családfám számít, hanem az, hogy én az Istennel milyen kapcsolatban vagyok. És ez a 21-es versben van, és szeretném, hogyha ezt elmondanám. Ha valaki megtisztítja magát, mondjuk csak el, ha valaki megtisztítja magát, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas. Tehát az első dolog, amit szerettem volna ma délelőtt a szívedre helyezni, hogy cserépedények vagyunk. Mondjuk csak el. Cserépedények vagyunk, törékenyek. Az ellenség próbál bennünket. De Isten kincset helyezett belé. Értékes vagyok.
Értékes vagyok.
Értékes vagyok. Ja, hogy azokat nézed már megint, és az jár a szívedben, az jár az elmédben, ezt próbál bombázni újból és újból, hogy mit rontottam el, mit tettem tönkre. Ja, nem arról van szó, hogy ezekkel nem kell foglalkozni. Nem arról beszél a Biblia, hogy csak megrázom magam, mint Sámson, pedig nem tudta, hogy elhagyta az Úr, hanem bűnbánatot gyakorlok. De nem arról szól a hívő élet, hogy állandó vádlásban, kárhoztatásban és gyötrések között élek. Cserépedény az életem, Isten ajándékát helyezte belém, drága kincset helyezett belém, értékes vagyok. Vigyáznom kell erre az edényre, nem engedhetem, hogy az ellenség azt mondja, hogy semmi vagy, és értéktelen vagy, hanem meg kell, hogy tisztuljak. A második dolog, amit szeretnék a szívedre helyezni, amiről a Biblia beszél, az a próbák. Tehát a 8-as, 9-es vers a következőt mondja, szeretném ezt felolvasni, és döbbenetes ez a kijelentés. Mindenütt szorongatnak minket. Azt mondja a Biblia, hogy összeszorít, nyom, szorongat, gyötör, zaklat. De nem szorítanak be. Azt mondja a Biblia, vagyis nem leszel olyan módon szűkösen körülzárva, hogy ne lenne kimenekedés. Az ellenség próbál, de nem. És ezt szeretném, hogyha meglátnád, hogy a 8-es, 9-es vers minden egyes gondolata erről szól, hogy megmondja Isten, hogy milyen próbák lehetnek az életünkben, de arról is beszél, hogy azért vannak dolgok, amiket nem enged meg az ellenségnek. De nem. Szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Vagyis azt mondja a Biblia az eredeti kifejezések szerint, hogy hiával van valaminek, szükséget látunk, kétségben vagyunk, de nem leszek végsőkig tanácstalan. Dicsőség Istennek. A következő dolog, hogy üldözöttek vagyunk, vagyis próbál vádolni, zaklatni, gyötörni, de nem elhagyottak, vagyis nem hagy hátra. Tudjátok, számtalan olyan filmet láttam, ami a háborúról szól. Különösen az amerikai háborús filmek arról szólnak, hogy aztán az életben ez hogy van, hogy nem hagynak hátra még egy halottat sem. Visszamennek értük, és elviszik. És ez egy bibliai dolog. Mert erről szól itt az ige. És azt mondja, hogy az ellenség próbál, de nem leszünk hátra hagyva. Ez az Isten dicsősége. És a negyedik dolog, amit mond itt az ige, hogy az ellenség gyötörhet, letaszíthat, de nem pusztít el. János 10:10-ban a következőt mondja a Szentírás, a tolvaj azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson, de Isten nem engedi meg. És van egy nagyon érdekes történet, amit szeretnék a szívedre helyezni ebből az ige szakaszból, az pedig Jób könyvének az első-második része. Ismerős Jób története mindenkinek? Mi is történt Jobbal? Kikérte a sátán, hogy valósult ez meg? Két ciklusban. Elveszett mindenét. Négyszer jött az a Jób könyvében, döbbenetes ez a kijelentés, amikor azt mondja, hogy míg beszélt az egyik követ, jött a másik, míg beszélt, jött a harmadik. Tehát tulajdonképpen azt látom itt a Jób könyvének az első két fejezetében, hogy a marhák, a juhok, a tevék és a gyermekek. Mindent elvesz. Felesége megmarad. Drága jó asszony. Mit is mondott az asszony? Átkozd meg az Istent és hajd meg. Aha. Ez egy nagyon alapvető dolog. Hogy amikor jönnek a próbák, és jönnek a nehézségek, akkor fordítson el Istentől. Tudod, hogy négyféle talaj van? Máté 13-ban beszél erről Jézus. Az útfél, az értetlenség. Jönnek a madarak, kikapkodják. Az élet gondjai, a gazdagság csábítása, az üldöztetés, azok olyan, mint a kövek, meg a tövisek. Megfojtják és nem hoz termést. De ha jó földbe hulla van, megtermi a 30, 60, sőt 100 annyit. Ez így működik. És ez a döbbenet, hogy eltávozott, megy az ördög Istenhez másodszor, és azt mondja, Isten kérdezi tőled, na, sátán, mit szólsz Jobhoz? Ho-ho, hát bőrért bőrt ad az ember, te csak rak kezedet az életére. És elmegy az ördög, azt mondja Isten, jó, ráteheted, de nem, de korlátozza. És ez van a 2 Korintus 4:8-9-ben. Van Istennek megengedő akarata. Vannak dolgok, amiket megenged az életünkben. Talán lehet, hogy néha a bűneink miatt jön az, ami jön. Mi meg elkezdünk az ördöggel vitatkozni, vagy éppen Istennel, hogy miért engedted meg. A bűn zsoldja, fizetsége a halál. Tudod, mit mond a zsidókhoz írt levél? Hogy nem a bűneink szerint ítél. Akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. De azt szoktam mondani, és most mondom itt is, ha Isten következetesen a bűneink szerint ítélne meg mindannyiunkat, ez a föld már lakatlan lenne. Senki nem élne. Senki nem élne. Te sem, én sem, egyikünk sem. Senki. Hozom újból azt, amit az elején mondtam, az 1 János 8:9-et, ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, hazugok vagyunk, de ha megvagyunk, akkor hű és igaz. De nem, szorongatnak, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Annyira döbbenetes ez a kép, látod? Egy bohócnak az a feladata, az a küldetése, hogy fülig érjen a szája. Ne olyan, mint a letörött Billy füle. Nem, ez egy döbbenetes kép. De nagyon jól mutatja, hogy nagyon sok keresztény ugyanezt csinálja. Nem véletlenül mondja Pál azt, amit mond az egyik gyülekezetnek, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. A ti jóságotok legyen ismert minden ember előtt. 1 Péter 4, 12, 14-et szeretném még idehozni. Számtalan dolog van a szívemben, de úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ez átvehető legyen, és ne sok információs üzenet legyen az igéből, ezt helyeztem még a szívemre. Jönnek a próbák, azt mondja Péter, Péter egy olyan korszakban él, egy olyan gyülekezetnek, ahol üldöztetés, nyomorúság, mártíromság, fájdalom és vér van. És pusztulás. És azt mondja Pál, vagy Péter, 1 Péter 4, 12, 13, 14, figyeljétek az igét. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség szelleme, az Isten szent lelke megnyugszik rajtatok. Ez így működik. Jönnek a próbák, sőt, néha lehet, hogy akár még a saját családból, hogyha fele másika van, vagy hitetlenek a körülöttünk lévők. Átkozd meg az Istent, és hajj meg. Erről beszél a jó könyve. Vannak próbáid? Vannak. Sőt, azt mondom neked, nem akarlak elkesíteni, de lesznek is. Életünk során folyamatosan vannak. De a kérdés az, hogy az edényed egy törékeny cserépedény, de megtisztítottad-e, mert ha igen, akkor Isten szent lelkét beletölti, értékes leszel, Isten meg fog tartani úgy, ahogy megtartotta Jóbot, úgy meg fog és meg is akar tartani téged. És a próbák sokasága ott van, ez a második dolog. A harmadik, amit szeretnék a szívedre helyezni a felolvasott igeszakaszból, hogy döbbenetes ez az ige. Nem tudom, hogy hova teszitek a 10-es, 11-es, 12-es verset, felolvasom. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozunk. Hogy kell Jézus halálát testünkben hordozni? Én tudom a választ, csak kíváncsi vagyok, hogy te tudod-e. Hogy kell Jézus halálát testünkben hordozni? Hogy Jézus élete látható legyen testünkben? Mi van? Életünk folyamán szüntelenül a halál révén állunk Jézusért? Na ez meg még érdekesebb üzenet. Hogy Jézus élete látható legyen halandó testünkben? Na ezt még benyelem, vagy elfogadom, de a 12-es vers, ezért a halál bennünk végzi a munkát, az élet pedig bennetek. Na nem már. Hogy van ez? Hadd adjak egy választ, amit úgy gondolom, hogy nagyon fontos válasz. És a Lukács 9.23-ban Jézus az ő követésére hív, és azt mondja, ha utánam jössz, akkor vedd fel naponként a keresztet. Tagadd meg önmagadat, és így kövess engem. És ez a válasz erre a kijelentésre. Figyelj csak, Jézus halálát mindenkor testünkben hordozunk. Pál azt írja, hogy öldököljétek meg mindazt, ami a testre irányul, a paráznaság, a tisztánstalanság, a bálványimádás, mert ezek miatt haragszik az Isten. Azt jelenti, hogy Jézus halálát hordozom. Azt jelentette 2000 évvel ezelőtt a keresztfelvétel, hogy aki ráadták a keresztet, az ki kellett mennie a városon kívül, és megfeszítették, vagyis halál következett. Erről beszélt Pál az Efézusi levélben, a Kolossi levélben, hogy az óemberemet meg kell feszíteni, és naponként kell ezt megtennem. És hogyha ezt megtettem, akkor van egy új életem. Akkor a Krisztusban való életet élem. És ez az, amiről beszél a Biblia, hogy életünk folyamán szüntelenül. Igen, Lukács 9.23 azt mondja, naponként. Mondjuk csak el ezt az igét. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét naponként, és kövessen engem, mondta Jézus. Mondjuk az ige szakaszt is, Lukács 9.23. És én remélem, hogy éppen ebből fakadóan így világos a 10, 11, 12-es vers. És hadd mondjak valamit a 12-es versben. Ha halál bennem végzi a munkáját, vagyis a körülöttem lévők fogják azt látni, hogy az én énemet a halálba adta, az életet fog hozni. Az életet fog hozni. És ezt kell neked megérteni, és mondom még egyszer, újból hangsúlyozva, Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk. A testemet meg kell feszíteni. Ez az, amiről beszél a Biblia. Ne úgy gondozzam, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Feszítsd meg. Add a halálba azokat a kívánságokat. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete láthatóvá legyen. Ha én halálba adtam, akkor van élet. Aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtalálja. Életünk folyamán szüntelenül naponként. Minden egyes pillanatban, hogyha jön a kísértő, állj ellene. Ha jön újból és újból, mondd azt, távozz tőlem, sátán. A halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete látható legyen halandó testünkben. Értsd meg, ha nem feszíted meg a testedet, ha nem adod halálba az óemberedet, akkor ő fog virulni. Nem fog Krisztus látszódni, egy cseppet sem. A gyűlöletben, a haragban, a keserűségben, a csüggedésben, a tisztátalanságban nincs benne Jézus, az óemberem van benne. Nem fog látszódni Krisztus. Ha halálba adom, akkor Krisztus láthatóvá válik. Ezért mondja Pál, élek, de többé nem én, hanem bennem él az Krisztus. Azt az életet, amit élek, az pedig az Isten fiában való hitben él, aki szeret engem. És az utolsó csodálatos gondolat, ami ebben az ige szakaszban a 13-as és 14-es versben található, mivel pedig a hitnek ugyanaz a szelleme van bennünk, ahogy a megvan írva, hittem, ezért szóltam, mi is hiszünk és ezért szólunk, mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézus, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Két igét hoztam ide, a 2 Korintus 3.12-t és a Róma 4.17-21-et, a következők vannak itt. Istentől, a Korintusi levél azt mondja, hogy Istentől kapott hit által van bátorságom, hogy hirdessem a Krisztust, hogy megvalljam a Krisztust, hogy bizonyságot tegyek ő róla. Így van az igében, mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk. A bukásainkról nincs mit mondani. Tudjátok, nekem furcsa mindig az a bizonyságtétel, amikor arról szól, hogy itt vétettem, ott vétettem, amat vétettem. Erről nem kell bizonyságot tenni. Erre azt kellene, hogy legyen, ami az Efézusi levél 5. részében van. Amit titokban tettünk, arról még beszélni is szégyen. De hozom a világosságra, akkor Isten jelenlétét hozom, Isten szent lelke, elé viszem, az Úr elé, és azt mondja az Efézus 5, nem lesz benne semmi sötétség. Ezért mondja az írás, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. A római levél, ez az egyik kedvenc történetem, Ábrahámról szól, és ezt szeretném befejezni. De hadd ismételjem újból a négy gondolatot. Az első az volt, hogy az életünk cserépedény, törékeny, az ellenség minden törést ki fog használni, minden gyötrést fel fog használni, de ne feledd, ha megtisztítod magad, akkor Isten drága kincseit helyezi el az edényedbe. A második dolog, amiről szóltam, hogy jönnek a próbák és a nyomorúságok. És persze azt is mondja Péter, hogy miért meglepő, hogyha próbák jönnek bennetek. Ha Krisztusban jártok, akkor a dicsőség lelke megnyugszik rajtatok, de arra is felhívja Péter a figyelmet, ezt nem említettem, ezt most szeretném mondani. Azt mondja Péter az egyik részben, a leveleiben, hogy micsoda dicsőség az, ha hibátok miatt kitartóan tűritek a verést. Hát ez nem dicsőséges. A harmadik dolog, hogy a halál révén szüntelenül, vagyis naponként kell állnom, odaállnom az Úr elé, megtagadni önmagamat, fölvenni a keresztet, vagyis halálba adni az új emberemet, hogy Krisztus legyen látható és nyilvános. És a negyedik dolog az, hogy ha ez megtörténik, akkor bátran szólok. Akkor hathatós a bizonyságtételem, erőteljes lesz mindaz, amit teszek. Nem csupán egy elmélet, hanem valóság a gyakorlatban. Mit csinált Pál apostol, vagyis Ábrahám? Ő egy hithős volt, és egy fantasztikus dolog volt. Hát elég öreg volt, már a felesége meddő volt, és egyszer megszólítja Isten, kihívja a sátorból, és azt mondja, nézd meg az eget, a csillagokat, látod, milyen szép, én teremtettem. Nem ezt mondta. Hanem azt mondta, hogy nézd fel az égre, és ahány csillag van, 2 milliárd, 26 millió, nem tudom, hány 100 000, 2, 11. Nem, ezt se csinálta Ábrahám. nem tudjuk hány csillag van, de rengeteg. És amikor föltekint az égre, és látja a csillagokat, azt mondja Isten, ennyi lesz az utódod. Vajon mi játszódott le Ábrahámmal? Aztán kivezeti a partra, és azt mondja, látod a fövényt, a homokot? Ennyi lesz az utódod. Mi játszódott le Ábrahámmal? Hú, igen, köszönöm Uram! Ennyi lesz az utódod! Dehogy is. Hallgatott az asszonyom. Na megint az asszony. Na hát, jó az asszony. Nem jó az embernek egyedül. Na félre ne értsétek. De hallgatott a feleségére. Hát én meddő vagyok itt a szolgáló, támasszunk utódot. Mai napig ez, ennek a levét is. Ez a válság, ami van Izmael és Ábrahám utódai, és Izsák leszármazottai között. Ez van. Ez mai napig érzékenyen érinti az egész földet. Szóval nem érdemes ám saját emberi megoldás szerint csinálni dolgokat. Lehet, hogy mi is elrontottuk volna, sőt biztos, de azért van jó oldala, már nem Izmael, hanem az, amin átment Ábrahám, mert ez segít bennünket, hogy mi hogyan dolgozzuk fel a dolgainkat. És erről szól a római levél egyik részének a 17-21-es vers. A következő. Isten színe előtt, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek, mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat és létrehívja nem létezőket. Ezért volt képes feláldozni Izsákot. De jön a következő gondolat. Reménység ellenére is reménységkedve hitte, mondja a 18 vers, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott, ennyi lesz a te magod. Hú! A reménytelen helyzeteket nem bírjuk, ugye? Ki az, aki szereti?
De jó, nem? Kizárólag, menekülünk tőle.
De itt van ez a kijelentés. Ott van Ábrahám. Azt mondja, százesztendős vagyok. Már nem tudok gyermeket nemzeni. Feleségem meddő, ő sem. Kap egy ígéretet, hogy megáldom az életeteket, és lesz gyermeketek. Annyi utódot származik, mint a égen a csillag és a fövény. És mit csinál Ábrahám? Elkezd ezen gondolkozni. 100 éves vagyok, feleségem benne. Mi mit csinálnánk? 100 éves vagyok, 100 éves vagyok, 100 éves vagyok, én mindig 100, már 101 vagyok, már 111, és a többi. Feleségem meddő, sose volt normális, hogy utódot hozzon, és a többi, és a többi. És ez mi jár az eszünk? Álljatok meg! Van egy kijelentés az Isten igéről, vagy sok kijelentése van, de van valamit ide szeretnék hozni. A látható ideig való. A láthatók ideig valók. A láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké van. Ábrahám szembesül az Isten ígéretén keresztül azzal, hogy mi a látható. Ideig való. 100 éves vagyok, feleségem meddő, már a méhe is elhalt. És azt mondja a Biblia, következő vers. Tehát reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját test, és sára méhe is elhalt. És ez a 19-es verset szeretném a szívedre helyezni. Nem azzal van baj, hogy észreveszem a körülményeimet. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy nem mondom ki, hogy benne következzem. És akkor attól még bekövetkezik. Ó, beteg gondolkodás. Nem mondom ki, nem is gondolok rá, közben pedig, érted, valakinek leszakadt a keze, és azt mondja, nem szakadt le a keze, de közben levitte a bomba, érted? Vagy a rá, nem szakadt le a keze, attól nem fog visszanőni. Ábrahámmal, meg veled nem az a baj, amikor a körülményeimet végig gondolom, az a baj, hogyha egy mókuskeréknek engedek, és újból, és még mindig csak ezen járhatom az eszemet, hát nem változott meg, még mindig 100 éves vagyok, már 111, már 121, már ki tudja mennyi, feleségem sem képes gyermeket szülni, ha csak ezen jártatja az eszét. Nézzétek csak, mire képes ez? Azt mondja a 19. vers. Hitében nem gyengült meg. A látható dolgok nagyon sok esetben a hitünket erőtlenné teszik. Ha csak a látható dolgokra tekintek, akkor az egy olyan lejtő, aminek az alja a hitetlenség. És hogyha a hitetlenség magvait el tudja ültetni az ördög az életedben, akkor mi fog történni? Az, hogy bezárod a Bibliát, és kétségbe vonod az ígéreteket. Figyelj, 20-as vers. Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül. Ezt mondja a 20-as vers. És ez egy folyamat, értsétek meg. Az, hogy a körülményeink ott vannak, hogy vannak látható dolgok az életünkben, de van egy ígéret Istentől. Jó nézzünk ki, ha mindig olyan ígéreteket kapnánk Istentől, ami belesimul a pillanatnyi helyzetünkbe. Soha nem fog belesimulni. Soha. Garantálom nektek, hogy soha. Pontosan ezért az Isten ígérete. Mert Isten nem csak ezt a fizikai dimenziót látja, és ezt az adott helyzetet, azt az adott pillanatot, a 2014-5-ös évet, az április végét, hanem látja, hogy mi lesz holnapján, és azután. És tudja, hogy mi fog bekövetkezni. És ezért azt mondja, hogy van egy ígéretem. A te döntésed, hogy a körülményeidre figyelsz, engeded, hogy ezek befolyásolják az elmédet, a szívedet és az Istenhez való kapcsolatodat, hangsúlyozom, és meggyőződésem a római levél 4. része alapján, hogyha csak ezen jártatod a szívedet és a gondolataidat, az el fog távolítani a Istentől, az hozza a hitetlenséget, a kétségbeesést és a szembenállást az Isten igéjével. Nézzétek, és reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott, ennyi lesz a te magad. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, megerősödött hitében, amikor dicsőséget adott Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígért, azt meg tudja tenni. Wow! A választás a tiéd. Hangsúlyozom, az nem probléma, hogyha a pillanati vagy a körülményeit megpróbálnak befolyásolni, ezek mindig ellene fognak menni az Isten ígéreteinek. De ha csak ezen jártatod az eszedet, az elmédet, a szívedet, és ezt hagyod meg, mint egy mókus kerék, hogy ez van, akkor ez elvisz a hitetlenségbe. És hogyha a hitetlenség lejtőjére kerültél, akkor ott megállni lehetetlen. És mindig ellene fog mondani az Isten beszédének. Mert ami megvan írva, az a hitnek a dolga. És nem mondta kétségbe Isten beszédét hitetlenséggel, hanem megerősödött, amikor dicsértett Isten. És azt mondta, igen, Isten megtesz. Meg tudja tenni. Nem tudom, hogy a pillanatnyi helyzeted milyen, nem tudom, hogy mik azok, amik sokkolják az életedet, nem tudom, hogy a cserépedényed milyen állapotban van, mennyire tisztítottad már meg, azt tudom, ha megtisztítod, akkor Isten betölti, és hasznos lesz az életed. Nem ígérem, mert nem ígérhetem, hogy a számtalan helyzetben, és a mai igénk is arról beszél a korintusi második levélből, a 4. részből, hogy vannak próbák. De! Kétségeskedünk, de! Nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de nem pusztulunk el. Harmadik dolog, értsd meg, Jézus akkor lesz látható az életedben, ha az ó emberedet megfeszíted és a halálba adod, és ezt naponként kell. És akkor lesz Jézus élete látható a testedben. És ha ez a halálos munka ott van az életedben, hogy megöldöködöd, hogy megtagadod, hogy elvársz a test kívánságaival, akkor ez életet fog hozni. De ez halált jelent neked. Halált jelent mindannyiunknak. És hogyha halálba adod, akkor az életet fog előszólítani. És a 4. dolog, hogy ez hitet hoz. Meg lesz próbálva. Mindig meg lesz próbálva. Mindig. A pillanatnyi helyzetek, amik ideig valóak, azok megpróbálják, és szembe mennek az Isten ígéreteivel. Ez egy harc. Ez egy küzdelem. Ha csak ezen jártatod a szívedet, elmédet és gondolataidat, elbuktál. Elbuktál. És észre se veszed, de egy olyan mélységbe kerültél, egy olyan gödörbe vagy, aminek a neve hitetlenség. És ha ez van, akkor ez a drága könyv, az Isten beszéde már nem úgy fog szólni hozzád. Nem úgy fogadod, hanem ott lesz a kételkedés, a kétség és az összes többi. És Ábrahám ezért egy hithős. Hittem, ezért szólok, és ezért szóltam. Mert ő nem vonta kétségbe, hitetlenséggel az Isten beszédét, megerősödött hitében, amikor dicsért az Isten. Imádkozzunk, hajtsuk meg a mi fejünket és szívünket. Atyám, nagyon köszönöm neked ezt a mai délelőttöt, az igéket, amelyek nevelnek, tanácsolnak és vezetnek. Köszönöm mindazt azt a folyamatot és azoknak egy-egy mozzanatát és pillanatát, amit megnézhetünk ma délelőtt. Köszönöm, hogy cserépedény életünk van, amire nagyon vigyáznunk kell, mert törékeny. Azt is köszönöm, ha megtisztítjük magunkat, akkor drága kincset helyezel el. Köszönjük, hogy nagyon drágák vagyunk az életünkkel és mindenünkkel úgy, ahogy vagyunk. És azt is köszönöm, hogy miközben az ellenség próbál kárhoztatni és vádolni, köszönöm, hogy senki nem vádolja az Isten választottait. Isten, aki megigazít, írja Pál a Római Levél 8. részében, vagy a meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Atya Isten jobbján van, nincs semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Uram, sokszor olyan nehéz elhordozni, átélni egy-egy próbát, egy-egy nehézséget, de köszönöm, hogy ezek az igék bátorítanak, hogy kétségeskedhetünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de nem pusztulunk el. Uram, bocsáss meg minden zúgolódásért, minden keserűségért, minden feladásért, minden döglött kutya effektusért. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor olyan semminek érezzük magunkat. Köszönöm, hogy te emelsz föl, te kötözöd be a sebeinket, te adsz helyreállást és gyógyulást. És azt is köszönöm, Uram, hogy fölvehetjük a keresztet, és föl kell vennünk. Hogy a halálnak, az óember megfeszítésének és megöldöklésének szüntelenül meg kell történnie. Hát ez egy szívós fajta, és olyan sokszor föltámad. Hányszor és hányszor kellett már elbánnunk egy-egy megszokással, egy-egy hazugsággal, egy-egy tisztátalansággal, egy-egy haraggal, egy-egy bűnös kívánsággal. Uram, nem akarjuk feladni. Hisz nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitei, hogy életet nyerjünk. És köszönöm, hogy Ábrahám példája tanít bennünket, hogy ő egy olyan hithős volt, aki szembesült és húsába vágott a probléma. Kapott egy ígéretet, amit kétségbe vonhatott volna. Egy reménytelen helyzetben volt. Egy pillanatnyi reménytelen helyzetben. Uram, bocsáss meg, hogy nem mindig tudjuk a reménytelen helyzeteket jól venni, az akadályokat. Bocsáss meg a kételkedésünkért, a csüggedésért, a félelemért, a szorongásért, a lázadásért. És segíts bennünket, hogy ne ezen járjon az eszünk, hanem megragadjuk a te ígéreteidet, és megerősödjünk hitünkben. Jézus nevében imádkozom. Amen.